Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszöntünk a királyi székeden. Meghajtjuk a fejünket és a térdünket a te hatalmasságod előtt. És megköszönjük az Úr Jézus Krisztust, a megváltónkat, a szabadítónkat. Megköszönjük, drága Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét, a halálodat, amivel győzelmet szereztél az ellenség felett, és azt nekünk adtad, értünk tetted. Köszönjük a feltámadásodat. Hálát adunk, hogy a te nevedben, a feltámadásban olyan erő lakozik, amit mi birtokolhatunk, használhatunk és működtethetünk e világban. Köszönjük, atyám, hogy a te dicsőséged megláthatik rajtunk, és a világ megkívánja azt, hogy hozzád jöjjenek. Beszólítjuk az elveszetteket északról, délről, keletről és nyugatról. És kihirdetjük, hogy a sötétség leple levágott a szemekről, és nem tudnak ellenállni a hívó szabadnak, atyám, a szolgáló angyalok invitálásának, a Szent Szellem vonzásának. Bejönnek az elveszek a te királyságodba, Ságváron, Nyimben, és az ország és a világ minden településén a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük a növekedést szellemben, létszámban, és hálát adunk, atyám, hogy ma összejöhettünk a te szent fiad nevében, hogy dicsérjünk és magasztaljunk téged, és a szellemi kenyeret magunkhoz vegyük, hogy növekedhessünk általa. Tiéd minden dicsőség, Uram, mindökön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy boldog feltámadást. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. A múlt héten többen jeleztétek, hogy nagyon áldott alkalom volt. A megszokotthoz képest erőteljesebb volt az Úr jelenléte. Na most ez több dolognak köszönhető. Egyrészt, hogy a bárányok hogyan készítik fel a szívüket, amikor jönnek az alkalomra. Imádkoznak-e az alkalomért, mert ugye a ima könyvünkben van olyan imádság, ami az alkalomra szól. Tehát az határozza meg, hogy milyen egy alkalom, hogy mit hoztok. Zaklatottságot, békességet, szeretetet, mit hoztok a szívetekben. Mert olyan lesz az alkalom. Na most ennek nem kell, hogy vége legyen azzal, hogy kilépünk a gyülekezeti teremből, hanem ennek igazából folytatódni kellene a következő hétig, és utána megint ugye feltöltekezni, és ismét ugye ebben járni. Az jó, hogyha jegyzeteltek. Egyébként itt különösebben a Ságvári nyájban nem kellett az újaknak sem azt mondani, hogy hát hasznos a jegyzetelés. Egyszerűen csak úgy átragadt az újakra is. Mert én is ezt csináltam egyébként kezdőkoromban. Az ige számokat fölírtam, és otthon át lehet nézni. Gondolatba visszajönnek azok a sorok, amit hallottatok. Most viszont a technika jó voltából már van ugye rögzítés, hangrögzítés, vissza lehet hallgatni különböző módokon, csatornákon. Van itt az asztal sarkán új örömhíradó, ez a Pesti Központi Újságunk, 100 forint darabja. Szolgáljátok ki magatokat nyugodtan, sok bizonyság van bennem. Ehhez kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy nagyon fontosak a bizonyságok. Egyrészt, mert Isten magasztalják fel, másodszorban pedig buzdítják a hitet a hallgatóságban. És néhány igét ki is írtam, úgyhogy már vehetitek a papírt és a tollat. 2 Timóteus 1:8 azt mondja, hogy ne szégyeljünk bizonyságot tenni az Úr Jézus csodáiról. Aztán a Zsoltár 34-ben az 1-3-ig arról szól a Zsoltáros, hogy Isten dicsérete van az ajkain. Valamint tisztában kell lenni azzal, hogy amikor bizonyságot teszünk az Úr Jézus munkájáról, akkor nem a magunk érdemeit hozzuk elő, és nem magunkat magasztaljuk fel, hanem az Úr Jézust, hogy ő végezte el, és ez az újság pont ilyen bizonyságokkal van tele. Az 1 Korintus 1.31 írja azt, hogy az Úrban szabad dicsekedni. És én is buzdítalak benneteket, hogy tegyetek bizonyságot, akár a gyülekezetben, akár ismeretségi körben, mert ez fogja az embereket az Úrhoz irányítani, hogy igenis vannak csodák. Egy verset elolvasunk a Zsidó 13.15-ben.
Annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaiknak gyümölcsét.
Amen. Tehát a vallást tevő ajka gyümölcse az egy dicséret. Az egy bizonság. És Isten munkáját dicséri. Itt van az ige arra, hogy igenis nekünk élnünk kell azzal, hogy bizonyságot tegyünk. Egymásnak, akár újságban is. A ságvári újságunkban a korábbi számokban nagyon sok bizonyság volt. Most valamiért elapadt egy ideje, de előszólítjuk ezeket a bizonyságokat, mert ezek helyi bizonyságok, és olyanok, akikről tudjátok, hogy kik ők. Tehát itt maguk köreiben, ugye? És ebből a ságvári újságból többet átvettek a pesti újságba is annak idején. Mert olyan erőteljesek voltak. El kell, hogy mondjam azt is, hogy annyi bizonyság van Pesten, hogy minden nem fér bele az újságba. Tehát képtelenség olyan terjedelmi újságot készíteni, amiben minden beleférne. Vasárnapi tanításban elhangzott Pesten, hogy a helyi gyülekezet egy nagy kincs. És ha ekkora kincs a helyi gyülekezet, akkor ne vonjuk ki magunkat a gyülekezet bejárástól. Mivel két napja volt a feltámadás, nyugodtan elmondhatom, hogy megújultan jövünk elő a feltámadás elejében. Folytatjuk a Krisztusi győzelemben sorozatunkat. A 14. rész következik. Erősségek lerontása. A mai tanítás címe. Első pontunk. Erősségek adott területeken. És a Márk evangéliumban kezdjük az ige olvasást. Az 5. fejezetben. Mai tanítás során azt vizsgáljuk meg, hogy az erősségek az gyakorlatilag mit jelent. Tehát megvizsgáljuk a mai tanítás során, hogy mit jelent az, hogy erősség. Mert valaki a szellemi erősségekre gondol ugye a magasságban, a második égben, de igazából ki fog derülni, hogy a Biblia értelme elsősorban az elmebeli erősségekre gondol, amelyek Isten igéje ellen emeltetnek. Tehát ez a mai tanításunknak a vonala. Ellapozunk a Márk evangélium 5. fejezetéhez, és a 9-es, 10-es verset olvassuk.
És kérdezé tőle, mi a neved, és felele, mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen kérje őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről.
Amen. 9-es, 10-es vers. Ebből az igéből kitűnik, hogy a démonok szeretnek csapatokban verődni, és bizonyos területeken tartózkodni. Így települések felett is lehetnek, és nemzetek felett is lehetnek uralkodó szellemek. A gonosz szellemek szeretnek ott maradni, ahol egy kiépített erősséggel rendelkeznek. A várost, települést uraló gonosz szellemek megpróbálnak bejutni a gyülekezetbe, hogyha a hívők közül valaki beengedi őket. Különben nem tudnának bejönni. Pesten nem egyszer hallottam azt a mondatot, hogy az ördög nem tudja szétszedni és szétrombolni a gyülekezetet. És erre mindenki hallelujját mondott, és folytatta az előjárónk, hogy kivéve, hogyha valaki meg nem nyitja a száját, és ezzel nem ad ajtót, nem nyit ajtót az ellenségnek. Kenneth Hagin nevét azt hiszem mindannyian ismeritek már, ő egy neves szolgáló volt, körülbelül 60 évet szolgált, és az Úr Jézus több esetben megjelent és személyesen tanította. Mi is ezen a vonalon haladunk, úgynevezett hégeniták vagyunk. Egy fontos igei bázist hagyott maga után, tehát tanítókönyveket, kazettákat. Nálunk is számtalan hégenkönyv kapható. Kenneth Hagint elhívták egy gyülekezetbe. Egy olyan helyre, ahol a város felett a fösvénység szelleme uralkodott, és ez hatással volt a gyülekezetre. A pásztornak azt mondta Hagin, a gyülekezet hívei nem bánnak megfelelően a szolgálókkal. Ezért nem tudják átvenni Istentől a legjobb áldásukat. A fösvény gyülekezet nem igei. Az 1 Timóteus 5.18-at nézzük meg. Ez a vers a szolgálókról beszél. Különösen a versnek a második fele.
Mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne közd be a száját, és méltó a munkás a maga jutalmára.
Amen. A régi időkben állatokat használtak különböző műveletek elvégzésére. Mezőgazdasági műveletek elvégzésére, cséplés és egyéb őrlés állatokkal hajtották a különböző eszközöket. És itt azért mondja az ige, hogy a nyomtató ökörnek, ha bekötnék a száját, tehát nem kapna enni, nem lenne ereje dolgozni. Az igének a második fele az a szolgálókról szól, hogy méltó a munkás, Isten munkása, aki hirdeti az evangéliumot, a maga jutalmára, bérére, Biblia többféleképpen fejli ki ezt a görög nyelvben. Amikor a hívők megnyílnak a gonosz szellemnek, akkor valójában szabad utat engednek, hogy bejöjjön a gyülekezetbe. Ez sajnos megszomorítja a Szent Szellemet, ami akadályozni fogja a Szent Szellemnek a megnyilvánulásait. Nekünk hívőknek nem kell megengednünk, hogy e világ Istene uralja a gondolkodásunkat és a cselekedeteinket. Második pont következik. Második pontunk erősségek lerontása. Erősségek lerontása. Az első korintusi levél, 5. fejezet, 1-től 5-ig. Mi az egyszerű fordításból fogjuk olvasni, ti otthon majd megnézhetitek a sajátotokból, vagy akár most is, hogyha éppen fellapozzátok az igét. Tehát 1 Korintus 5, 1-től 5-ig.
Azt a hírt hallottam, hogy szexuális bűnök is előfordulnak köztetek, sőt olyan bűn is, amelyre még azok között sincs példa, akik nem ismerik Istent, hogy valaki közületek a mostoha anyjával él együtt. Ti meg annyira önteltek vagytok, hogy ez nem is bánt benneteket? Miért nem külditek el magatok közül ezt a férfit? Bár én most távol vagyok tőletek, szellemben mégis ott vagyok köztetek. Már el is határoztam, hogy mit kell tenni az ilyen emberrel. Úgy hoztam ezt az ítéletet, mintha ott lennék közöttetek. Gyűljetek össze az Úr Jézus nevében, és szellemben én is ott leszek veletek. Akkor Urunk Jézus hatalmával kiszolgáltatjuk a sátánnak azt a férfit, ez ugyan most a teste romlását vagy pusztulását jelenti, azonban szelleme mégis megmenekülhet az Úr napján.
Amen. A mi Bibliánkban úgy szerepel, hogy az apja feleségével él együtt a fiú. Gyakorlatilag az egyszerűből látszik, hogy itt a mostoha anyáról van szó, de természetesen ez sem erkölcsös dolog. A lényeg az, hogy a Korintus befolyásoló erkölcstelen szellem bejutott a gyülekezetbe. A paráznasság a görögben jelenti azt is, hogy házasságtörés, fajtalanság és prostitúció. Tehát elég széles jelentéstartalommal bír. Úgy juthatott be a gyülekezetbe ez az erkölcstelen szellem, hogy egy hívő beengedte a helytelen cselekedetei által. Pálnak foglalkoznia kellett az erkölcsi kérdésekkel. Pál ugyan távol volt, ahogy olvastuk, de szellemben összekapcsolódott a gyülekezettel. Hétközben én is 20 kilométerre vagyok tőletek, de szellemben össze tudunk kapcsolódni, főképpen, hogyha valaki egy imád kér, mert a szellemi világban nincs távolság és nincs idő. De sok esetben telefon nélkül is működik ez, és ti is tudjátok, hogy sokszor a Szent Szellem késztet bennünket imára, és akkor valakinek szüksége van, hogy támogassuk. Itt az történt, hogy a fiatalember üdvösségének a megőrzése céljából Pál az ő testét átadta a sátánnak. Tehát inkább a teste pusztuljon, de az üdvössége maradjon meg. Ez egy érdekes kérdés, meg talán kemény kérdés is, de világosan le van írva a Bibliában, hogy Pálnak ilyen kemény döntést kellett meghoznia. Figyeljétek meg, Pál csak az emberrel foglalkozott, és az erkölcstelen cselekedeteivel, nem pedig a várost uraló gonosz szellemmel. A gyülekezet egészének meg kell tanulnia ellenállni a sötétség erőinek, hogy biztos életet élhessenek. A szellemi hadviselés az biblikus, de ezen a területen sem szabad szélsőségekbe esni. 2 Korintus 10:4-et olvassuk a miénkből. Az ige nem támogat bennünket abban, hogy egész városok vagy nemzetek felett démoni erősségeket roncsunk le. Tehát nem szabad kiragadni egy igét vagy egy ige részt, hanem a szöveg környezetében kell tanulmányozni, és megvizsgálni, hogy mit mond, kinek mondja, mikor mondja, mert így kapunk tiszta képet. 2 Korintus 10:4.
Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására.
Ha itt megállnánk, könnyen azt gondolhatnánk, hogy a második égben levő gonosz szellemi erősségekről van szó. De Pál ezt megvilágítja a következő versben, úgyhogy folytassuk az 5. verssel.
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmesedjék a Krisztusnak.
Amen. Amen. Pál meghatározza az erősség fogalmát. És az erősség fogalma a következő. Mentális kötések, amelyek szemben állnak Istennel és Istennek az igéjével. A hívőknek tehát gondot kell viselniük a saját elméjükre és a gondolkodásukra. Ezt az 5. verset sok évvel ezelőtt egy vendégszolgáló, Chuck Flynn, úgy tanította, hogy minden gondolatot Jézus fogságába kell ejteni. Tehát meg kell vizsgálni, hogy Istentől jött, az ördögtől jött, vagy csak a saját elménkből pattant ki. És amelyik Isten igényének megfelelő, azt szabad megtartani. A legnagyobb csaták az elménk területén lesznek. Mert a szellemünk újjában születve, az tiszta, makulátlan, szent, szeplőtelen, az elménket pedig nekünk kell megújítani, ahogy mondja a Róma 12:2. Ezt csak úgy megemlítettem, de fölírhatjátok magatoknak, hogy a saját elménket minden nekünk, saját magunknak meg kell újítani. Ez egy folyamat. És amíg nincs megújítva az elménk, addig az ellenség rossz gondolatokat tud belőni az elménkbe. Hogyha megharcoljuk a harcot az elménk területén, akkor meg tudunk állni hitben, amely a győzelemre vezető út. A sikeres csatához az elmét meg kell újítani Isten igéjével, és az elmebeli erősségeket, tehát a rossz gondolkodásukat, a fellegvárokat le kell dönteni. Az ördög el akar bennünket ettől téríteni, mert tudja, hogy akik hitben képesek megállni, azok egyszer veszélyesek az ördög számára, másodszorban pedig be fogják tölteni Isten akaratát és tervét az életükben. Tehát minden akadályt megpróbál mindannyiunk elé odagördíteni, vagy azt, hogy ne járjunk gyülekezetbe, vagy téves gondolkodásukat, rossz gondolatokat, eltérítő hadműveleteket, de nekünk ezt meg kell vizsgálni, ahogy mondja a 2 Korintus 10:5. Vannak keresztények, akik szélsőségbe esnek, például a városok és a nemzetek feletti erősségekkel harcolnak. És az ördög neveti őket. Mert akik így harcolnak, valójában önmagukat győzik le, mert testi erőfeszítéseikre támaszkodnak. Egyúttal fölösleges köröket futnak, mert a Biblia azt írja, hogy idő előtt nem lehet ezeket a gonosz szellemi erősségeket lerontani. Az idő előtt azt jelenti, hogy amíg a Ádámnak a bérleti joga tart, addig joga van itt lenni az ellenségnek. Nézzük meg, hogy mit jelent az erősségek lerontása. Jelenti a gondolatokat, a képzelődéseket, az érveléseket, elméleteket, okoskodásukat, megtévesztéseket, önteltségből és büszkeségből fakadó akadályokat, amelyeket nekünk alá kell vetnünk Isten igéjének. És egy régi tanításban hangzott el, hogy a legfelsőbb hatalom Isten igéje. Valljuk meg együtt, jó? A legfelsőbb hatalom,
a legfelsőbb hatalom
Isten igéje.
Isten igéje.
Amen.
Amen.
És ezeknek az erősségeknek a lerontását, amit felsoroltam, lehet, hogy nem teljes körű a felsorolás. Ezt mindenkinek saját magának kell megtenni. A pásztor taníthatja a bárányokat, hogy mit tegyenek és hogyan tegyenek. De senki helyett nem tudja elvégezni ezt a munkát. Ezt mindenkinek saját magának kell megtennie. A szellemi fegyverzetről nemrégen tanultunk. Meg szeretném erősíteni azt, hogy szükségünk van a teljes szellemi fegyverzetre. Hogy az ördög ne tudjon erősségeket felállítani az elménkben. Az Úr Jézus homlokából kifolyt drága szent vér, az megvédi a gondolkodásunkat a külső gonosz behatásoktól. A múlt héten különösebben nem fejtettem ki, hogy mit jelent a Jézus homlokából kifolyt vér, a sebeiből kifolyt vér, az ecet, de gyakorlatilag a újságban ez le van írva, a ságvári újságban ezeknek a részletei. Az elménk legnagyobb védelme az, hogyha Krisztushoz hasonlóvá válik a gondolkodásunk. Olvassuk el a Filippi 2:5.
Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is.
Amen. Amen. Az indulat szó a Csia Lajos fordításban észjárást jelent. Tehát gondolkodást jelent. Tehát ezért bátorkodom azt mondani, hogy váljon Krisztushoz hasonlóvá a gondolkodásunk. És egy mondat a vasárnapi tanításban nagyon megragadott, ami hasonló ehhez, hogy rendelkezzünk Krisztus látásmódjával. Tehát Jézus látásmódjával lássunk mi is helyzeteket. És ez kapcsolódik a múlt héten elhangzottakhoz, ahol arról volt szó, hogy a szeretett közösségek megerősödnek. És ebből egy példa is kipattant, hogyha bármelyikünk azt látja, hogy két szent sokkal szorosabb kapcsolatban van, mint a többiekkel, akkor ne testi módon tekintse ezt a helyzetet. Ne az irigység, a féltékenység, vagy valami gonosz gondolat támadjon, hogy ezek ketten miért vannak olyan szoros kapcsolatban? Főképp, ha nő és férfiről van szó, akkor miért vannak ezek olyan szoros kapcsolatban? Mindjárt ugye vezérhangja elindulhat. Hanem Jézus szemével lásd azt a szent kapcsot, szent köteléket, amivel Isten megajándékozta azt a két szentet. Tehát lehet testi módon látni, egy ilyen ajándékot, mert igazából egy Istentől egy ajándék, és a korábbi ságvári újságokban, ha jól emlékszem, tavaly tavasz környékén foglalkoztunk ezzel. Előjárunktól, Erzsébettől is kaptam anyagot, meg buzdítást, hogy igenis a szent kapcsok nagyon fontosak, értékesek Krisztus testében. Tehát Isten szemével kell meglátni, hogy lehet, hogy egy ilyen 20 centi vastag kötéllel vannak ő szellemben összekötve. Ahogy a világ mondja, sűvepőbe együtt járnak, ugye? Fölmegyek Pestre, ott is időnként találkozok olyan szentekkel, akikkel szorosabb kapcsolatban vagyok, vagy telefonon tartunk kapcsolatot pásztortársakkal. De ebben tényleg nem azt kell meglátni, hogy tehát nem fizikai szinten kell ezt nézni, hanem hogy Isten milyen ajándékot adott a számukra, és a királyság számára ez milyen áldás. Ne zavarjunk bennünket az, hogy a sátán és a seregei itt vannak. Itt vannak az első égben, ami a földet körülvevő atmoszféra, és a második égben. A harmadik égből már ki vannak zárva. A harmadik égből akkor lettek kizárva, amikor az Úr Jézus felvitte a szent vérét a szentek szentjébe.
Ugyanakkor a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér a fogjait.
Amen. Tehát ez Krisztusról szól, aki a halálával győzelmet aratott az ellenség felett. Nekünk ki kell kényszerítenünk az ellenség vereségét Isten igéjével, és nem testi módon. Nem kell testben harcolnunk egy már legyőzött ellenséggel szemben. Korábbi tanításokban is szó volt arról, hogy vannak olyan keresztények, akik úgy gondolják, hogy Istenhez úgy kerülnek közelebb, hogyha magas hegyre mennek fel, és ott imádkoznak. Egyébként túrázni jó. Tehát bárhol lehet imádkozni. Ezzel nincs semmi baj. Csak a cél nem mindig jó. Tehát az a cél, hogy azért, hogy közelebb legyen. Vagy akik repülőre ülnek, magasra fölmennek, hogy közelebb legyenek Istenhez. Tehát a testi dolgok egyrészt nem kedvesek Isten előtt, és nem jutunk előbbre, hogyha testi módon teszünk valamit. Mert Isten egyébként a szívünkben lakozik. Jézus és a tanítványai sem romboltak le erősségeket, városok és országok felett. Ők a démonokkal csak az egyes emberek életével kapcsolatban foglalkoztak. Lesz erre néhány példa majd a mai tanításban. Ugyanis az ördöggel való háborúzás, az felemészteni Krisztus testét. Egy legyőzött ellenséggel ismétlem, nem kell háborúzni. Csak ki kell kényszeríteni azt a győzelmet, ami a miénk. És ki kell kényszeríteni az ellenségnek a vereségét. Amit olvastunk az előbb a Kolosse levélben. Felmerült már a kérdés, hogy egy legyőzött ellenség miért jön mégis a szentek ellen. És azt a példát kaptam, hogy fogolytáborokban előfordul lázadás. Foglyok fegyvertelenek, és mégis lázadnak. Börtönökben teljesen fegyvertelenek a rabok, és olykor vannak lázadások. A karhatalom ebben az esetben kikényszeríti az ő vereségüket, tehát ellene megy a lázadóknak, és letöri a lázadást. Nekünk is ezt kell tenni Isten igéjével. Isten igéje a mi fegyverünk. Harmadik pontunk, követendő tanok. Tehát a három A pont. A pontként az első helyen nézzük meg az apostolok cselekedeteit. Az apostolok cselekedetei egy olyan egyházat mutat be, amely Isten jelenlétének tudatában van, és a figyelmüket az ige tanítására fordították, mert ezzel minden területen sikerre jutnak a hívők. Így az elveszettek Isten királyságába kerülnek. Tehát az ige hirdetése által az elveszettek Isten királyságába kerülnek. Nekünk az új szövetség tanait kell követnünk, ami szerint miénk az ige, és miénk a Jézus neve. Jézus nevére pedig minden tédnek meg kell hajolni. A mennyben, a földön és a föld alatt. A B pontunk Jézus szolgálatáról szól. Jézus sem különböztette meg a városok felett uralkodó szellemeket, hogy milyen fajta szellemek uralkodnak, abból a célból, hogy háborúzzon velük. Jézus szolgálatának a középpontjában az öröm üzenet hirdetése volt. Amerre ment, hirdette az igét. Lapozzunk a Lukács 4-hez, és a 18-as, 19-es verset olvassuk el. Ez leírja Jézusnak a szolgálatát.
Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
Amen. Észre kell vennünk, hogy az ige hirdetése döntötte le az elmebeli erősségeket. Az ige világosságában járva szabaddá váltak az emberek a sátán rabságából. János 8.32 mondja, hogy az igazság megismerése szabaddá tesz. Az igazság pedig az igében van. Nálunk évekig ott volt a könyvespolcon az igazság, a Biblia. Egyszer-kétszer belenéztem, aztán visszatettem. Hiába volt ott az igazság, mert nem ismertem az igazságot. Tehát nem az igazság szabadít meg, azt szeretném ebből kifejezni, hanem az igazságnak a megismerése. Tehát János 8.32.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Amen. Amen. Nekünk azt kell tennünk, amit Jézus tett, a szabadulást kell hirdetnünk, és az igét kell prédikálnunk. Jézus az imádságaiban az Atyához szólt, és nem az ördöggel harcolt. A C pontunk a korai gyülekezetről szól. Apostolok cselekedetei 2.11-es. Nézzük meg, mit tett a korai egyház.
Krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek csodálatos dolgait.
Amen. Tehát a korai gyülekezet nyelveken szólva Isten nagyszabású, csodálatos munkáit jelentette ki. Ez megint nem az ördöggel való harcolás. Nem harcoltak az ördöggel, Isten állt az imájuk központjában. Pál és Szilás imádsággal és Isten dicsőítésével győzte le az ellenséget. Apostolok cselekedetei 16.25-ös.
Éjfél tájban pedig Pál és Szilás imádkozván énekkel dicsőíték az Istent, a foglyok pedig hallgatják vala őket.
Amen. És tudjuk, hogy ahogy felszállt a dicséret, leszállt a kenet, benne a szabadítás, az angyalok, a Szent Szellem ereje, a börtön megrázkodott, bilincsek lepattantak és kisétáltak a tömlöcből. Péter és János, amikor megpróbáltatásaik voltak, a gyülekezetbe mentek. Tudták, hogy hova kell fordulni, hogy támogatást kapjanak. És Istenhez imádkoztak, nem pedig az ördöghöz szóltak. Apostolok cselekedetei 4-esben, a 23-as, 24-es.
Mikor pedig elbocsátattak, menének az övéikhez, és elbeszélék, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik. Ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel, lélekkel felemelik szavukat az Istenhez, és mondának: Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban lévő dolgot.
Amen. Itt az történt, hogy Péternek és Jánosnak megtiltották azt, hogy Jézus nevéről tanítsanak. És hogy ezt az akadályt leküzdjék, ők mentek a gyülekezetbe, hogy ima támogatást kaphassanak. Nem a problémát, és nem az ördögöt magasztalták. Isten dicsőítették. Nagyon fontos ezt a mai időszakban is szem előtt tartani, mert ha túl sokat beszélnénk a problémánkról, akkor Isten dicsőítése ugye eltörpülne, és az ellenségnek még nagyobb ajtót nyitnánk ezzel. Isten dicsérete elapad, amikor minden figyelmünket az ördögre irányítjuk. Ez egy nagyon ütős mondat. A Győzedelmes Gyülekezet című könyvből tanítok egyébként, Hégen könyvéből, de ez a mondat nekem nagyon kiugrott a sorok közül, és nagy igazság van benne. A nagy támadások idején hitben emelték fel hangjukat Isten elé. Az apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 25-30-ig.
Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad, miért zúgolódnak a pogányok, és gondolnak a népek hiába valókat? Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen, és az ő Krisztusa ellen. Mert bizony egybegyűltek a te szent fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által.
Amen. Két évezrede. Azok a politikai vezetők, akik Jézus idejében éltek, ők teljesítették be az írásukat. Elfogták, halálra ítélték, keresztre feszítették. Erről szól ez a néhány igevers. De meg kell figyelnünk azt, hogy csak egyetlen igeversben szólnak a tanítványok a problémáról. A többiben Isten magasztalják. Tehát az arány nekünk is úgy kell beállítani, hogy több legyen Isten magasztalása, mert ő a hatalmas, aki által van a mi győzelmünk, az áttörésünk, a szabadulásunk, az új utak, kapuk, ajtók megnyilása. Tehát az arányra oda kell figyelni. Egyetlen dolgot kértek Istentől, hogy adjon bátorságot az ige hirdetéséhez. Nem kérték Istent, hogy tegyen valamit az ördöggel. A korai gyülekezet imája bibliai utat mutat a számunkra, amikor az ördöggel szemben netán ellenállásba ütköznénk. Tehát akadályoznám a szolgálatot, az evangelizációs munkát, vagy bármi mást. Vannak települések, városok, ahol nem olyan egyszerű kimenni, szabadtér evangelizációt tartani. Mert különböző engedélyekhez kötik, illetve meghatározzák, hogy mely területeken lehet csak megtartani. Ezek elég súlyos korlátok az evangélium hirdetésében. Amikor a tanítványok a nagy üldöztetés miatt szétszóródtak, nem harcoltak az ördöggel, hanem az igét hirdették. Apostolok cselekedetei 8:4-es.
Amazok annak okáért eloszolván széllyel jártak, hirdetve az igét.
Amen. Tehát nem panaszkodtak, hogy támadás érte őket, és el kellett hagyni az otthonaikat. Elmentek és hirdették az igét. Amikor Péter börtönben volt, nem harcolt a vallásos ördögökkel. Isten elé járult buzgóságos könyörgéssel. Apostolok cselekedetei 12:5-ös.
Péter azért őriztették a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen imádkozik vala az Istenhez érette.
Amen. Tehát kifejezetten olvasható az igében, hogy Istenhez imádkoztak. Amikor összegyűltek a proféták, a tanítók, nem háborúztak az ellenséggel szemben, hanem az Úrnak szolgáltak. Ez az apostolok cselekedetei 13-as fejezetben, az 1-2-es versben olvasható.
Valának pedig Antiókiában, az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a cirénei Lucius és Manaen, ki Herodessel a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, mondta a Szent Szellem: válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.
Amen. Amen. Akkor történnek dolgok, amikor a hívők az Úrnak szolgálnak. Ugyanis ebben az esetben a Szent Szellem képes volt szólni hozzájuk, útmutatást adni. Jelenések könyvébe lesz egy igénk. A Patmos szigetén levő pergamumi gyülekezethez szólt az Úr Jézus, ami a sátánnak az erődítménye volt. Nézzük meg, mit ír. Jelenések 2-ben a 12-13-as vers.
A pergamumbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik.
Tehát egyértelmű, hogy a Patmos szigete levő Pergamum városa felett ott volt a sátán erődítménye az egekben. Kétszer is írja az ige. De Jézus ennek ellenére nem buzdította Jánost harcra. Ellenben megparancsolta a hívőknek, hogy ragaszkodjanak a Jézus nevéhez, és álljanak meg hitben. Visszamegyünk az apostolok cselekedeteihez. Megszellőztetjük a Bibliánkat. Apostolok cselekedetei 3. fejezet 6. vers. Ez az ékes kapunál történik, ez a jelenet, amikor a születésétől fogva a béna talpra áll.
Péter pedig mondta: ezüstöm és aranyam nincs nékem, hanem amim van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj.
Amen. A 16-os verset olvassuk még hozzá.
És az ő neve erősítette meg ezt, akit láttok és ismertek, az ő nevében való hit által, és a hit, amely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájatok szeme láttára.
Amen. Tehát Jézus neve volt az, ami meggyógyította a bénát az ékes kapunál. A vallási vezetők féltek a névtől, Jézus nevétől, mert ebben van a hatalom az ördög felett. A névben levő erőről és hatalomról tanítottak a tanítványok, továbbá arról, hogy Jézus győzedelmeskedett a halál, a pokol és a sír felett. Amikor Isten igéje növekedett, megsokszorozódott a tanítványok száma. Apostolok cselekedetei 6. fejezet 7. verse. Apostolok cselekedetei 6. fejezet 7. verse.
És az Isten igéje növekedik, és sokasodik nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben. És a papok közül is nagyon sokan követték a hitet.
Amen. Ha nagy veszteséget szeretnél okozni az ördögnek, akkor ki kell menned hirdetni az evangéliumot, ki kell menned hirdetni az igét. És közületek sokan teszik ezt. Az igében van az az erő, amely szabadtá teszi az embereket, és nem kell harcolni az ördöggel szemben. Egyszerűen az igazság megismerése tesz szabaddá. Ti, akik itt vagytok már egy ideje, és magatokba szívjátok az igét, egyre jobban kezdtek szabaddá válni. Az ige befogadása és az ige alapján való cselekvés kihozza az embereket az ördög uralma alól. Ez egy nagyon fontos kulcskérdés. Apostolok cselekedetei 9:29-es. Nem baj, hogy ilyen sok igével támasztom alá a mai tanítást?
Jó.
A szolgálatotokhoz, ez fontos, mert emberek között vagytok, amikor mentek a kórházba és az otthonba.
És nagy bátorsággal tanítván az Úr Jézusnak nevében, beszél, sőt vetekedik vala a görög zsidókkal, azok pedig igyekeznek vala őt megölni.
Amen. Tudjuk, hogy Pál egy katona volt, üldözte a keresztényeket nagy hírvel, megfogdosta, börtönbe zárták a szenteket, de amikor Pál megtért a damaszkuszi úton, utána elkezdett Jézusról prédikálni. És a tanításai középpontjában Jézus állt, és nem az ördög. Magasztaljuk Jézus nevét, mert ez megtöri az elmebeli erősségeket. Az evangélium hirdetése lerombolja az erősségeket az üdvösségre vezetés által. Mert ahogy befogadják az emberek az Úr Jézust, a szellemük újjászületik, a szellemük már kívánja az igei táplálékot, ahogy foglalkoznak az igével és elmékednek Isten beszédén, a gondolkodásuk is meg fog újulni. És a régi gondolatok, amelyek fogságában voltak, attól megszabadulnak. És nem egytől hallottam, akár közületek is, hogy amíg nem voltatok újjászületve, ott volt a halálfélelem. Ezt szinte majdnem mindenki el tudja mondani. Hogy mi lesz akkor, ha... De miután ismerjük az igét, tudjuk, hogy oda hát sokkal jobb, mennénk is, de itt el kell végezni a munkát még. Pál is ugyanezt mondta. Apostolok cselekedetei 16-osban, 16-tól 18-ig. Apostolok cselekedetei 16-osban, 16-tól 18-ig.
Lőn pedig, hogy mikor mentünk az imádkozásra, egy szolgáló leányka jöve elünkbe, akiben jövendőmondásnak szelleme volt, aki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával. Ez követvén Pált és minket kiállt, mondván, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondál szellemnek. Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kimélne abban az órában.
Amen. Amen. Ebben a szolgáló leánykában ott volt a jövendőmondásnak a szelleme. Egy démon. Aki zavart okozott a apostolok szolgálatában. Tehát Pálnak foglalkoznia kellett vele. A démon arra használta ezt a lányt, hogy a tanítványok szolgálatát akadályozza. Az ördög ugyan reklámot csinált Páléknak, de az ilyen bizonyságtétel nem kívánatos. Tehát ne az ördög csináljon nekünk reklámot, hanem a szentek haladjanak előttünk, és ők reklámozzák az Úr Jézus munkáját. Tehát nem mindegy, hogy milyen oldalról jönnek a dolgok. Szinte borotva jelen van, és még a keresztények közül is kevesen látják azt, hogy Isten egy profétán, vagy egy szolgálón keresztül a profécia ajándéka által küld egy üzenetet, és az fentről jön, vagy pedig egy jósló szellemmel leuralt személyen keresztül szól az ördög. A minősége hasonló, mert szellemi üzenet az egyik is, és a másik is. Csak nem mindegy, hogy a világosság oldaláról jön, vagy a sötétség oldaláról. Pál várt. Nem az első nap foglalkozott a gonosz szellemmel. Pálnak meg kellett várni a Szent Szellemnek a kinyilatkoztatását, mert szüksége volt ahhoz, hogy foglalkozzon ezzel a démonnal. Neki szüksége volt a kenetre és a szellemi ajándékra, ami akkor működött, amikor ő imádkozott. Egyszerűen Jézus nevében megparancsolta a démonnak, hogy távozzon, és nem ordítozott órákig az ördöggel. Ez is egy nagyon fontos szempont. Egyszer szólt és hatalommal. A szellemi lényekkel szellemi szinten kell foglalkozni, és nem testi módon. Az igét az első helyre kell tennünk, hirdetnünk kell Isten beszédét, és ezt jelek és csodák fogják követni. Márk evangéliumban a 16. fejezet 17-es versét olvassuk.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak.
És a 20-as vers.
azok kimenvén prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az igével megerősíti azt a jelek által, amelyek követik vala.
Amen. Amen. Mert az Úr Jézus együtt munkál azokkal, akik az ő nevét használják. Apostolok cselekedetei 17-16.
Aténben pedig, mikor azokat várá Pál, szelleme háborog vala ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele.
Amen. Először is határozzuk meg, hogy mi a bálvány. Visszajövünk ide, de a 2 Mózes 20-hoz lapozzunk el. 2 Mózes 20-ban a 3-astól az 5-ös versig. Mert itt is sajnos azt tapasztalhatjuk, hogy vannak félreértések. Nem mindenki kellően értelmezi az igét. Hallottam olyanról, hogy bejön valaki a lakásába, és kijelenti valaki arról a képről, ami ott van a falon, hogy ez egy bálvány. És utasítja, hogy vedd le. Én hallottam ilyet. Vagy pedig lehet, ahol szobrok vannak a templomokban, azt mondják, hogy nem megyünk be, mert bálványok. A 2 Mózes 20-ban a 3-astól az 5-ösig olvassuk el.
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek.
Ha valaki megáll annál a versnél, hogy ne csinálj faragott képeket, állóképeket, tehát szobrokat, akkor nagyon félresiklik. Mert az ige nem azt mondja, hogy ne csinálj. Ott van a következő vers, tovább kell olvasni. Ne csinálj, és ne imádd. Ez a kulcsa. Tehát, hogyha a ház tulajdonosai ezt a képet nem imádják, akkor az soha nem lesz bálvány. A kép attól lesz bálvány, hogy azt imádnak és ahhoz imádkoznának például. Értitek? És minden lehet bálvány, még egy család is lehet bálvány, hogyha Istennél magasabbra helyezzük. De a kedvenc fotelad is lehet bálvány. Tehát, amit Isten fölé helyezünk, azt bálványjá nyilvánítjuk ki. Tehát, Athénban nagyon sok bálvány volt, de az ige az ördögöt mégsem említi. Egyszerűen az igét hirdették. És az ige hirdetése hozza meg a szabadulást. Olyat is hallottam még, hogy valaki, illetve a szomszéd szobájába bemászott az ablakon, és leszette a képet a falról, mert az bálvány. Hát a rossz értelmezés miatt történt ez. Akkor a festőművészet, meg a szép művészet, akkor ki lehetne törölni. Apostolok cselekedetei 19-24.
Mert egy Demeter nevű ötvös, ezüstből diána templomokat készítvén, a mesterembereknek nem csekély nyereséget ad vala.
Tehát Efézusban ott pedig a diána kultusz ment, és bálványokat készítettek ezek az öcsök. És jó pénzért állották. Na most fel voltak háborodva, amikor a tanítványok Isten igéjét hirdették, és a bálványok ellen beszéltek, mert ők féltették a jövedelmüket. És fel is indultak a tanítványok ellen. De figyeljétek meg, Demeter, az ötvös, Dianára irányította a figyelmet, Pál pedig Jézusra. Ez a lényeg, hogy mire irányítjuk a figyelmet. Pálnak 2 évébe telt, amíg az ige felnövekedett, hatalmat vett, mert nagyon sokan hittek az igének. És ezen a módon tudták ledönteni azt az erősséget, ami az elmében volt. Még egy utolsó versünk, az apostolok cselekedetei 2:47.
Dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
Amen. 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 Tehát lássátok meg, hogy az ige változtatja meg az embereket, és hozza ki a sötétség karmai közül, miután megtanulják az igét, és megtanulják, hogy hogyan kell ellenállni a sötétség erőinek, meg a rossz gondolatoknak. Tehát a mai tanítás nem arról szól, hogy nem kell foglalkozni a sötétség erőivel, de a megfelelő arányt kell beállítani. A mai tanítás vezérfonala arról szólt, hogy ha többet magasztaljuk Istent, akkor szabadulások és áttörések jönnek. Ha hirdetjük az igét, akkor ugyancsak az emberek megnyílnak, befogadják Jézust a szívükbe. Átkerülnek a sötétségből a világosság királyságába. Tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni azért a meglevő igéket, például a Máté 18:18-at, az oldás kötés hatalmát, ahol vannak gonosz munkák, ott meg kell kötni az emberek felett a gonosz szellemeket. De az ige nem támogatja azt, hogy települések és nemzetek felett döntsünk le gonosz szellemi erősségeket. Tehát azoknak joguk van ott lenni. Úgy, ahogy amikor a Jézus a disznónyájba küldte ki a gonosz szellemeket, a légiót. Ott is azt mondták, hogy nem megyünk el erről a vidékről. De az embert elhagyjuk. Tehát egyenként az emberekkel és az őt uraló gonosz szellemekkel igenis kell foglalkozni. A magasságban levő szellemi erőségekkel pedig elsősorban Isten magasztalásával kell hatalmat venni, meg a gondolkodás megújításával. Hogy igei módon higgyenek az emberek. Igei módon tudjanak imádkozni. És jövő héten erre a témára térünk majd rá. Halleluja. Az időnk elszaladt, mert sok ige volt a tanításban, de ez csak a javatokat szolgálja. Van itt egy megvallás, ami ki lett osztva. Azt vegyük elő, ezt még elimádkozzuk hittel. A szellem gondolatai megvallás. Atyám, bocsásd meg nekem azokat a gondolatokat, amelyeket testben gondoltam, és így a szellem ellen törekedtem. Kérlek, segíts őrködni a gondolataim felett, hogy azokat a magasabb gondolatokat gondolhassam, ami a te gondolataid, és így azokat az utakat járhassam, amik a te útjaid. Segíts, hogy mindig az élet és békesség gondolataid gondolhassam, és így a tőled elrendelt kívánatos véget elnyerhessem. Hálát adok neked, Uram, ezért Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönjük szépen ezt a szép megvallást.